tetszett nekik, jó volt, szép volt, izgalmas volt, izgalmas dolog, szóval azért egy Puskás stadionnyi dicsőítő nem egy rossz érzés. Szabad nagyban gondolkodni. Na, akkor még egy néhány gondolat az ige környékéből is. Ma úgy gondoltam, hogy egy kicsit beszélek Isten jóságáról. Na nem, mintha bárki lenne itt közöttünk, aki úgy gondolná, hogy Isten nem jó. Hogy Istennek nem jó terve van. De hát azért, hogy is mondjam, tehát tudod, hasadásosok se vagyunk, tehát időnként azért csak benézünk a tükörbe. Hát ha Isten jó és jót akar, akkor ez most mi? Hát persze, ugye van egy ellenségünk, akinek egyetlen egy célja van, hogy mindaz a jó, amit Isten eltervezett, azt ő lehetőleg tönkretegye. Erre fordítja az összes energiáját. Ha Krisztusnak adtad az életedet, akkor te külön céltábla vagy, tehát kitüntetett céltábla vagy. Csak hogy ez így jól hangzik, de egy kicsit sánta. Mert így megint csak a másikat teszem felelőssé, nevezetesen a sátánt, azokért a rossz dolgokért, amik jönnek, ami nem biztos, hogy hibás. Csak van egy harmadik tényező, ez pedig én vagyok a dologban. Mert hogy, ha csak Isten dicsősége, győzelme, az ez ellen rugodozó sátán lenne, akkor én közötte még csak bábú vagyok. Vagy jól beprogramozott robot, kinek melyik tetszik. Csak hogy ez így nem igaz. Mert hogy Isten akaratot adott nekem. És a döntés lehetőségét megadta. Na most, ha van döntési lehetősége az embernek, már pedig van, akkor balgaság lenne azt képzelni, hogy a döntésnek a következménye nem fog jelentkezni az emberen. Igenis, jelentkezni fog. Na és akkor ebben pedig már benne van teljes nagyságával, hogy és igen, képes vagyok rossz döntéseket hozni. Hiába tudom nagyon sok mindent Istenről, az ő tervéről, az ő elképzeléséről, azokról a működési mechanizmusokkal, ahogyan működik, sok mindent tudok róla, ennek ellenére képes vagyok rossz döntést hozni. Amikor valaki jogosítványt szerez, akkor megtanítanak vele egy csomó szabályt, és ha minden sofőr minden szabályt betartana, akkor a balesetek száma nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi lenne, mert a leggyakoribb balesetek abból vannak, hogy rossz döntést hoz az ember. Én még meg tudom előzni, mert bírja. Csak nem bírja. És találkozik a kettő. Nincs döntés kétszer előz. Hoztál egy döntést, és ha rossz döntést hoztál, akkor ott a következménye. Ettől függetlenül az ellenségünk minden lehetőséget megragad, hogy rossz döntésre csábítson. Szeretném azt mondani és aláhúzni azt, hogy csábítson, mert hogy rád erőszakolni nem tudja. Ehhez már nincs joga. Bár itt van a világban, és úgy tűnik, mintha ő irányítana mindent, ez sem igaz, mert Jézus már legyőzte, csak még nem kezdődött el ugye a büntetés végrehajtás. Tehát még szabadlábon van. Majd ha bevonul a börtönbe, onnantól kezdve ennek a világnak a mozgása és az élete is megváltozik. Tehát nem tud más csinálni, mint hogy hányja rád a világi dolgokat mindenhonnan, jó hangosan, hogy arra csábítson, hogy hozzál rossz döntést. Az 1 János 2.16 ezt úgy írja le, hogy mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérdetés, kérkedés, és ez nem az atyától, hanem a világtól van. Tehát a döntéseink következménye is a miénk. Ellen Vincent mesélte, hogy az ő nagyapja úgy döntött, hogy nem hagyja el Angliát, amikor megkezdődött a kivándorlás Angliából Amerikába. Ezért aztán megmaradt egy biztos állással rendelkező vasutasnak, de a szomszédja, aki kiment, az olajmágnás lett, mert olyan területet kapott, hogy tele volt olajjal. Tehát a döntésnek a hatása. Ha kimegy és a szomszédos telket kapja meg, akkor most ő is milliárdos lenne. Így csak egy lelkipásztor maradt. Csak azt idézőjelben mondom, mert az, aki életében 3000 környéki gyülekezetet alapít, az nem csak lelkipásztor, de hát más téma. Nem erről beszélünk. Szóval, benne vagyunk egy olyan életben, aminek az egyik fele, az mindenképp a mi kezünkben van. Ugye? Az, hogy Jézus mellett döntök vagy sem, az az én kezemben van. A lehetőséget Jézus mindenkinek megadja. Igazából nem tudom elképzelni, hogy és már bőven születésed előtt tudja, hogy milyen döntést fogsz hozni, de ez még sincs kőbevésve, ez már egy érdekesebb dolog. De hogy jó terve van az emberrel, az teljesen biztos. Jónak a forrása. És ebből kaptunk mi is. A Máté 7.11-ben azt mondja, ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyerekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat, ha ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Vagy a Lukács 11.13-ban ugyanez a gondolat. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyerekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. Isten jó és egy bőkező Isten. És mint Isten gyermekének, azt szeretné, ha neked ugyanebben lenne részed. Mi szülők is így vagyunk, és azt olvastuk, hogy mennyivel inkább ő. Mennyivel inkább. Néha mégis érdekes fordulatokat veszt az élet. Kedvenc példám ezen a területen Józsefnek a története. Van egy isteni elhívása, és akkor egyszer csak lapfoga, egyszer meg börtönben van. De ha közelmúltban olvastad József történetét, akkor biztos feltűnt, de Isten vele volt. Nem hagyta el. Amit idáig elmondtam, ez nem arról a küldetésről szól, amit megkapott álmában. Ez igazából az ellenkezőjéről beszél, de a Biblia azt mondja, hogy Isten végig vele volt. Magára nem hagyta. Itt jön a jó kérdés, hogy oké. De akkor most tényleg ez Isten terve? Nem tudta volna Isten így egyből a juhok mellé áttenni a fáraó mellé? De. Biztos. Valami miatt nem ezt választotta. Itt szokott becsusszanni egy olyan gondolat, amelyik nem mondom azt, hogy minden valóság alapot nélkülöz, de egy túlzottan egyszerű kifogás. Szóval Isten valamit meg akar tartani. Tanítani, ezért kapsz a nyakadba egy kis rosszat. Csak hogy ellentétes Isten mentalitásával. Mennyivel inkább tud jót adni? A nyakadba megjött a rossz. Még azt sem mondom, hogy ez kizárólag a te döntésednek a következménye. Valószínű az a helyzet, a régi énekszöveg mondja, hogy hát Isten ül a szövőszéknél, és élete fonala a kezébe van, csak én alulról csak a visszáját látom. és nem látom a mintát. Mert hogy innen nézek fölfelé, és az, látok színeket, meg némi formát is, de mégiscsak a visszáját látom, tehát nem a teljes képet. De bármibe is kerültél, nem szabad, hogy megingasson abban, hogy Isten jó. És jót akar inni sokkal-sokkal inkább, mint ahogy egy természetes szülő a gyermekének jót akar adni. Hogy közelebb hozzam egy kicsit a példát, van egy nagyon buta példám. Szóval a műtét az nem jó. Ugye? Úgy önmagába. De azért sokszor nagyon hasznos. Az életünk néha olyan helyzetbe kerül, hogy fogalmazhatnánk talán úgy is, hogy tekints erre a helyzetre, ami nem a legkedvesebb, mint egy lépcsőfokra, ahol egy másik szintre tudsz kerülni általa. A lépcsőn fölfelé menni energiába kerül, lényegesen többe, mint lefelé, de ha lefelé teljesen elhagyod az energiádat, akkor abból poty lesz. Szóval ahhoz is kell. Mindkét iránynál azért részed van benne. Biztos lett volna 1001 ötlete Istennek, hogy hol fejtse meg a pohárnok álmát József. Ő azt a megoldást választotta, hogy a börtönbe. Bocs, nekem ez annyira nem tetszett volna, ha én ülök ott József helyében. Józsefről azt olvassuk, hogy Isten vele volt. Valószínű tudta. No. És igen, időnként kell egy kis idő, amíg meglátszik Isten terve. Amikor Isten időtényezővel dolgozik, akkor őhoz ragaszkodik. Szóval akárhol tart a tudomány, az embernél az áldott állapot az 9 hónap. Plusz-minusz egy pár nap, mit tudom én. Mindegy, hogy hol tart a tudomány. Amikor Isten időtényezővel dolgozik, akkor ő azzal dolgozik. Amikor az életem folyamán időtényezővel dolgozik, akkor lehet, hogy én már nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogy ennek már vége legyen. De még várnom kell. És nehezemre esik várni, legalábbis nekem. Sokkal jobban szeretem, mikró, begyobom, 30 másodperc múlva kiemeltem melegen. Oké. Na de most ahhoz képest, ahogy nagyanyáink csinálták, hogy ki kell menni rőzsét törni, begyújtani, megvártani, még a sporhát fölmelegszik ebbe a 35 fokba, és akkor már meg tudom melegíteni azt, amit szeretnék. Pedig ők is éltek, tehát... No, elkanyarodtam. Jézus azt mondja a tanítványainak, János evangéliuma, 16. fejezet, 33. vers. Figyeljetek! Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Békességed legyen Krisztusban. A világon nyomorúságotok van, de nyugalom. Én már legyőztem a világot. Szóval, mi az alapja az életemnek? Ha sziklaszilárdan ragaszkodom ahhoz, hogy Isten jó, és körülöttem csihi-puhi van, és zörgés van, és recseg-ropog minden, ha benne vagyok, akkor békességem van. Mert azt mondja Jézus, hogy azt a békességet adom nektek, amit a világ el nem tud képzelni. De ő ezt komolyan gondolja. Egy János 2.14. Írtam nektek gyerekek, mert ismeritek az atyát, írtam nektek apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van, írtam nekik ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéjel lakik bennetek, ezért legyőztétek a gonoszt. Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok nektek, és én legyőztem a világot, attól függetlenül, hogy zajlás lesz körülötted, és ez néha el fog érni. Isten igéje lakik benned, és te is győztél. 1 János 5, 4-5, mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Tehát, amiről eddig megpróbáltam beszélni. Szóval élem a hétköznapi életemet, van egy ellenségem, aki lőcsör rám mindent, hogy nehogy jó döntést hozzak, és van egy állandó mindenható Isten, akinek az a terve, az a célja, hogy nekem jó dolgom legyen. De ő tudja, hogy mi zajlik itt, nem csak azért, mert mindent tudó, hanem azért, mert a fián keresztül a saját bőrén is megtapasztalta. Nem mintha erre lett volna szükség rá, mert ő tapasztalat nélkül is tudja. És elkezd engem, mint az ő gyermekét, arra bíztatni, hogy figyelj, lehet, hogy minden össze-vissza van körülötted, de nem ez a végszó, és ez nem tőlem jön. Lehet, hogy te hoztál rossz döntést. Ki volt éve a 70-es távla, 130-a berongyoltál kanyarba, és a fizikai törvénye szerint az autó egyenesen ment tovább, és nem kanyarodott. Ki hozta a rossz döntést? Volt tábla? Volt. Ennyi. Tehát lehet, hogy az én döntésemnek a hatása. Lehet, hogy felültem a csábításnak. Nem sikerült kiválasztanom azt a hangot, hogy mi az, amire figyeljek, és arra fordítottam az energiámat, abban a pillanatban az ellenségem meg tudott lopni. De Istennek jó terve van az életedre. Mindennel együtt jó terve van. Azzal együtt, hogy és megpróbálok egy jó kifejezést találni, hogy belenyugodott abba, hogy a bűn miatt az enyészet vár erre a földre, meg az emberre, meg az emberi testre, meg minden egyébre. Mert hogy hatalma bőven megvolna arra, hogy mindezt megállítsa, más megoldást választott. Miután jó Isten, kijelenthető, hogy jobb megoldást választ. Erre mindenki jogosan felkapja a fejét, hogy mitől jobb megoldás az, hogy oda kellett adni egyszülött fiát a Golgotai keresztre. Mert hogy ő is szülőként, mármint a mindenható Isten, az atya, szülő funkcióban megtapasztalta, hogy elveszti a gyermekét. De azt mondja, hogy ez jó megoldás. Ez nem az a megoldás, ami után nyújtózunk, hogy igen, én is akarom. Az úgy jó, hogy mondjam, úgy fáraó mellett második embernek lenni, az már úgy oké. Bár azért úgy kíváncsi lettem volna, hogy amikor az új helyettest bemutatják az előkelőségnek, és jön vele szembe Potifár, hogy vajon hogy érezte magát. Na mindegy. Szóval, legyőzhető ez a világ. Jelen van benne a mindenható Isten abszolút teljességével, és semminek nem kellene, hogy kimozdítson ebből a békességből bennünket. Tudunk hozni olyan döntéseket, amelyek előre visznek és erősítik ezeket a pozícióinkat, és tudunk olyanokat hozni, amelyek gyengítik ezt a helyzetünket. Több lehetőséget adnak arra, hogy a kísértő hangosabban üvölcsön a fülünkbe. Mert hogy Isten gondolkodásmódja teljesen más, mint a miénk. Amikor a nagy hangú azt kiabálja, hogy szerez minél többet magadnak, Isten azt mondja, hogy adj. De hát olyan kevés van. Figyelj, ha azon aggodsz, hogy kevés van, attól nem lesz hosszabb az életed. Az meg, hogy kell ruha, meg kell kaja, azt meg tudom. És még egy-kettőt ilyen gondolkodásbeli különbségekből. A 2 Korintus 5.21 azt mondja, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És a 6. rész első verse, ugye ez az 5. rész utolsó verse volt, 6. rész első verse pedig azt mondja, vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. A bűnkérdést Jézusban a mindenható lerendezte. De ha nem ennek megfelelően élek, akkor úgy tűnik, mintha hiába kaptam volna a kegyelmet. A Galata 5.4-ben azt olvassuk, hogy akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből meg kiestetek. A törvény szerint igaz és jó. Biblia kijelenti, így van. Csak engem nem tud jóvá tenni. A törvénnyel nincs baj. Az tökéletes. Én nem vagyok az. És a törvény ennél tovább nem tud vinni. Mint az, hogy tükörként megmutatja, hogy figyelj, tragédia. És belenézek a tükörbe, hogy tényleg. Na most így nem tudok Isten elé járulni. Ezért Isten, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, hogy ne kelljen azon erőlködnöm, hogy betartsam a törvényt. Ez nem azt jelenti, hogy fogom a törvényt és kidobom az ablakon, hogy most aztán semmi szükség nincs rá. Már csak azért sem, mert a magyar nyelv nem egészen ugyanazt adja vissza, mint amit az eredeti írt. Mert az eredetiben úgy kezdődik a parancsolat, hogy tiszteld az Urat, a te atyádat mindenek fölött, és utána azt fogja, és akkor nem fogsz lopni, nem fogsz hazudni, nem fogsz hamisan tanúskodni, nem fogsz ölni, nem fogsz. Nem azt mondja, hogy ne, mint tiltás, hanem azt mondja, hogy tedd ezt, és ebből ezek fognak következni. Az ember meg olyan ügyes, mint a Péter, hogy 7-szer is meg kell bocsájtani. Ha már elsőnél is olyan szívesen behúznék neki egyet, mert azért mégis hogy gondolja. De hát, kihúzom magam, összeszedem minden erőmet, 7-ig kibírom. Jézus meg azt mondja, hogy rossz a számtan. Szorozd meg a 7-et 70-nel. Na, az azért már nem kevés. Na, de a 7-et is alig bírtam ki. Na, mi lesz a 10-dikkel? Na de ezért adatott a kegyelem, mert úgyse virat ki a 7-et. De ha a gondolkodásmódomban nincs helyén, akkor azt mondom, hogy Isten miért engedi meg, hogy 10-szer is fölbosszantsod? De nem Isten engedi meg. Isten gondoskodott arról, hogy a te békességed megmaradjon. Hogy mi történik, hogy az az ember, aki téged fölbosszant, kinek a hatására, milyen rossz döntéssel állt ellened, ezt nem kell nagy tudomány, azért könnyen ki fogod találni, mert hogy odafigyelt arra, aki sugdosott neki, és hajlandó együttműködni vele. De ő jó Isten, ő arról gondoskodott, hogy neked jó dolgod legyen. Nem azt mondta, hogy kiveszlek a világból. Ha az volna a cél, hogy mindenki büntelenül menjen Isten elé, és soha ne legyen dolga bűnnel az életébe, azt úgy lehetne megvalósítani, hogy elmondod a megtérő hibáját, és meghalsz. Mert akkor megtértél, megkaptad a kegyelmet, és abban a pillanatban mész a mennybe. Akkor többet nem fogsz találkozni bűnnel. Csak Jézus azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket, hanem tartsd meg. Ugyanis, ha kivenné az összes gyermekét a világból, akkor a só és a világosság is elmenne. És Isten szereti az embert. Szeretne minél többet az ő teremtményeiből, akikért az életét adta Jézus, hogy minél többen ott legyenek. De nem erőltetheti rá senkire. Úgy kell becsalogatni a szeretetével. Azzal megérinteni, hogy megérjenek a belső szemei, és rádöbbenjen, hogy de Isten tényleg szeret engem. Jó terve van velem. Nagyon fontos hívőként, ezt még elmondom, hogy ha megtértél, onnantól kezdve tilos bűnösnek érezni magadat. Muszáj így gondolkodnod magadról. Nem azt mondtam, hogy úgy tekints magadra, hogy nem vagy képes bűnt elkövetni. Dehogy nem. Az öklöd ugyanolyan jó tud mozogni megtérés után, mint előtt. Nem a képességről van szó, az állapotodról, a helyzetedről. De mi van, ha mégis elkövettem? Hát nem akartam, hát úgy csikargattam a fogamat, minden erőmet beleadtam, és mégsem jött össze. A bűnt bűnnek tartjuk, és bűnnek nevezzük. Nem nevezzük gyengeségnek, nem nevezzük semminek. A bűnt bűnnek nevezzük. De abban a pillanatban, ahogy azt mondom, hogy atyám, ez most bűn volt, már folytatod a mondatot, de köszönöm, hogy Krisztus igazsága vagyok benned. És ugyanúgy igaz vagy, mint addig. Ugyanúgy igaz vagy. Ha nem így tekintesz magadra, és engeded, hogy bűntudat mardosson, azzal igazából meggyalázod Krisztus halálát. Mert a zsidó levél azt mondja, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelteket. Felment a mennybe, és leült az atya jobbján, mert befejezte a küldetését. Nem kell újból lejönnie, keresztre menni, kiontani a vért, azért, hogy a következő elkövetett bűnödöt megbocsássa. Kész van. De a bűntudat a bűnre emlékeztet, és azt mondjuk, hogy Jézus a Golgotai kereszten az összes bűnt magára vette, megkapta a büntetést, meg még a jóvátételt, vagy a hozadékát is. Tehát a bűnt is magára vette, meg a bűn büntetését is magára vette. Meghalt. Tehát ez mind ott volt a kereszten, és ott lett lerendezve. Nincs tovább. Akkor nem tűrhetem meg magamban a bűntudatot. Ez nem azt jelenti, hogy hát nem érdekes, túl van tárgyalva. Nem. Vissza kell mennem az alaphoz, hogy Krisztus igazsága, Isten igazsága vagyok Krisztusban. Oda-vissza kell mennem. Nem én produkáltam azt, hogy igaz lettem. Nem az én érdemem, hogy igaz vagyok. Egyedül Jézusé az érdem. Csak és kizárólag az övé. De az ő munkája tökéletes. Nincs visszamaradt rész, amit nekem majd ki kell pótolnom. Kicsit még kell pedáloznom, hogy akkor meglegyen az egész. Nincs rá szükség. Az ő munkája tökéletes. Szóval, és egyáltalán, ha Jézus azért jött le, és azért hat meg a Golgotai kereszten, hogy én bűntudattal éljem le az életemet, akkor milyen teljesség volt ez? Tudom, merész gondolat, de tényleg. Hát őt jót akar. Hát bűntudattal élni nem jó dolog. Jó, persze, tudom, vannak, akik szeretnek szenvedni, és örülnek, ha végre találnak egy indokot, hogy sajnálják magukat. Bár hát, hogy ez milyen emberi tulajdonság, az egy más kérdés. Szóval Jézus azért jött le, hogy eltörölje a bűnt, amit megtett a Golgotai kereszten, de ezzel együtt akkor a bűntudatnak is menni kell. Nem maradhat tovább. Mert Krisztus, Isten igazsága vagy Krisztusban. Szóval, amikor bűnt követsz el, a bűnt bűnnek nevezzük, cicomázzuk, nem rúzsozzuk, meg alapozóval bekenjük, hogy másként, nem, a bűn az bűn. De nem maradok meg abban az állapotban, hanem megyek tovább. Isten igazsága vagyok Krisztusban. Mert egy jó Istenem van, akinek az a célja, hogy jó dolga legyen az ő gyermekeinek. Nagyon-nagyon figyel arra, hogy ne úgy gondolj magamra, hogy én ezt meg tudom csinálni, és külön vagyok, mint akárki. Pál apostol ezt így írja le, Filippi 3:4-5-6-ban. Nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benjamin törzséből származom. Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője. A törvényben megkövetelt igazság szempontjából fedhetetlen. Szóval azt mondja Pál, hogy én az összes energiámat arra fektettem, hogy megfeleljek a törvénynek. És erre mondja azt, hogy hát, amit eddig tudtam, azt kárnak és szemmintnek ítélem, és csak egy vágyam van megismerni Krisztust és az ő feltámadásának erejét. Hát legyen ez a mi vágyunk is. Amen.